Szomorú hírem van. A mai nap átmenetileg, de mégiscsak mai nap vége lesz a hoccának. Gábor nagyon szomorú. És csak a nap első felében lesz szó a hoccáról. A másik felében már új vizekre evezünk. Az első felében viszont, és a szombat traktátus 102-es lapján tartunk, 11. fejezet végén. Az első nap viszont, Klári, te be tudod kapcsolni a légkondit? Mert nagyon füllett a levegő. Klári. Klári. Be tudod kapcsolni a légkondit? Tudod, hogy hol van a... Nem? Akkor megvárjuk a Lacit. Majd akkor bekapcsolja, köszönöm. Szóval a szombat traktátus 102-es lapján tartunk, és a mai tananyagnak az első részében, a lap első oldalán, azt a kérdést fogjuk összességében vizsgálni, hogy amikor azt mondom, hogy valami nem szándékosan lett elkövetve, akkor a cselekvés és a szándék hogyan kapcsolódik egymáshoz. Jelesül, mire gondolunk. A cselekvés mekkora részében kell, hogy nem szándékos legyen a nem szándékos, ahhoz, hogy nem szándékosnak tekintsük. A cselekvés elején, a cselekvés végén, végig a cselekvés elején és a végén. Mi történik akkor, hogyha esetleg a cselekvés közben eszembe jutott, de aztán megint elfelejtettem, és akkor így a cselekvés elején és a cselekvés végén ugyan önszántalanon kívül történt, ami történt, de közben mégiscsak eszembe jutott. Vagy mi történik akkor, hogyha mondjuk a cselekvés elején önszántalanon kívül csináltam, a cselekvés végén már szándék, már eszembe jutott, de már nem tudom visszacsinálni a cselekvést, akkor az még mindig a cselekvés elejének és a végének számít. Mondjuk, hogyha eldobtam valamit. Amikor eldobtam, akkor még nem tudtam, hogy szombat van, utána szólt a szomszéd, hogy jé, szombat van. Na jó, de most már elrepült a dolog. Akkor az a, még úgy tekintjük, hogy még nem jött létre a vége, vagy a vége tulajdonképpen ott jön létre, amikor elengedtem azt a valamit, és már nem tudom visszacsinálni. Ilyen kérdésekkel fogunk ma foglalkozni. Rögtön lássunk is hozzá, 102-es lap tetején tartunk, és a misna a következőt mondja. Ha zöjrek, ve niszkár me áhár, si jacosz a mi jadaj. Ha valaki eldob valamit, és eszébe jut, hogy szombat van, eldob valamit ugye a közterületen. És eszébe jut, hogy szombat van, még mielőtt a dolog földet ért volna. De már azután, hogy a kezét elhagyta az adott tárgy. Klata acher, klata kelev, se nisztrefa patur. Ez esetben, hogyha valaki váratlanul elkapta azt a tárgyat, valaki más, vagy egy kutya elkapta, vagy beleesett a tűzbe. Tehát ugye mind a három eset olyan, amikor nem az, legalábbis most ebből indulunk ki, nem az eredeti, jó reggelt kívánok. Laci, megkérhetünk, hogy a légkondit kapcsolod be egy kicsit? Füllett a levegő az eső dacára. Szóval, hogyha valaki más kapta el, vagy tulajdonképpen itt arról van szó, hogy nem úgy landolt a tárgya, hogy az az eredeti tervben volt. Ezekben az esetekben nem kell, hogy áldozatot hozzon, föl van mentve az áldozathozatal alól. Zorak lászasz habura, beimbe adom beimbe beheima, veniszkar átselein nászasz habura patur. Hogyha valaki eldobott valamit, mert meg akar dobni vele egy embert, vagy egy állatot, sebet akart rajta ejteni, ami szombaton tilos, azon túl, hogy hétköznap egy másik emberen hétköznap is tilos sebet ejteni. De minden esetre ő ezt meg akarta tenni, bocsánat, és eszébe jutott, hogy tilos sebet ejteni szombaton, de már kirepült a kezéből, de még nem ejtett sebet szombaton, még nem ejtett sebet, akkor föl van mentve. Zehaklol. Ez az alapelv. Kol hajove hatois, einan hajovin acseteit, hilasszom és szöjfön zsgaga. Minden hatosz áldozat csak akkor válik kötelezővé, hogyha a cselekvésemnek az eleje is, és a vége is önszántamon kívüli volt. Tchilasson shgaga ve soifen zdal zodin. Hogyha valaminek az eleje önszántamon kívüli volt, de a vége szándékos volt, vagy tchilasson zodin ve soifen shgaga, vagy hogyha az eleje szándékos volt, és a vége szándékon kívüli volt. Mindezen esetekben pturin, föl vagyok mentve, nem vagyok köteles az áldozathozatalra, átsöt hét tchilasson ve soifen shgaga, köszönjük szépen, egészen addig, amíg az eleje is, és a vége is a cselekvésemnek nem önszántamon kívüli. Tehát az eleje is, és a vége is önszántamon kívüli kell, hogy legyen. Hogy tudjuk magunkról, vagy hogy tudjuk a másikról? Ez alapvetően egy lelkiismereti kérdés. Hát igen, más nem nagyon tud ebben dönteni. Esetleg a kínai kormány arcfelismerő rendszere már az agyunkban lát.
Hát más azt mondhatja, hogy szándékos volt.
Nyilván, ez egy alapvetően lelkiismereti kérdés. Nem? Ugye ezért különben más akkor mondhatja, hogy szándékos volt valami, hogyha én konfirmáltam, hogy szándékos volt ez valami. Tehát ha ő azt mondja, hogy hé, apa, szombat van, ne dobálózz, és én dobálózom, akkor lehet, hogy nem hallottam, lehet, hogy süket vagyok, lehet, hogy szelektív a hallásom, és a vallásom. Aha. De ugye ezért vissza kell, hogy szóljak, és azt mondom, hogy jó, tudom, hogy szombat van, és még azt is azt kell mondjam, és tudom, hogy ezért halál jár, és ennek ellenére csinálom. Akkor mondhatja, hogy szándékosod. Amíg ez nem lett konfirmálva, addig nem mondhatja, hogy amúgy ez egy... Itt ugye nem arról van szó, hogy amikor azt mondjuk, hogy az eleje és a vége is szándék önszántamon kívüli kell, hogy legyen, ahhoz, hogy áldozatot kell, hogy hozzak, az nem azt jelenti, hogy ha az eleje önszántamon kívüli volt, és a vége szándékos, akkor halálbüntetés jár. Nem azt jelenti, hogy akkor nincs semmi. Tehát, hogy hát nem tudom egy áldozattal elintézni a dolgot. És itt van egy logikai probléma. Most így első olvasatra, ha a Misnát... Elsőre olvassuk. 16-a van, ugye? Ugye meglettetek volna lepve, ha nincsen egy logikai probléma, ugye? Szóval van egy logikai probléma. Tényleg? Ez hihetetlen. Ugye mi a logikai probléma? A Misna... A Misna végén mi az alapelv? Hogy akkor lesz valami, akkor lehet valamit valami kiváltani egy áldozattal, hogyha az eleje is sogég, és a vége is sogég. Tehát ez az eleje a cselekvésnek, ez a vége a cselekvésnek, eleje, vége, és mind a kettő sogég. Ugye a sogég az az önszántamon kívüli, mostantól ezt a kifejezést fogjuk használni. Mind a kettő sogég, akkor lehet, akkor van áldozat. De mit mondott a Misnának az első esete? Az első esete, az mi volt? Eldobtam a dolgot. Itt még önszántamon kívüli volt, sogég. Itt eszembe jutott, hogy szombat van. És amikor megérkezett, akkor mit mond a Misna? Mikor nem kell, hogy áldozatot hozzak? Ugye ez szerint az alapelv szerint. Semmi. Ha leesett, a lényeg az, hogy eszembe jutott, mire leesett, akkor nem kell áldozatot hozzak, mert a vége már nem sogég, ugye? De mégis mit mond a Misna? Hogyha elkapta egy kutya, vagy beleesett a tűzbe, vagy elkapta valaki más, ha olyan módon esett le, a vége a cselekvésnek úgy végződött, ahogy ezt nem számítmoltam, vagy ahogy nem én terveztem el, akkor nem kell, hogy áldozatot hozzak. De ebből úgy tűnik, hogy ha normálisan leesett volna, akkor kellene, hogy áldozatot hozzak. De hát hogy? Miért? A vége a cselekvésemnek már nem önszántamon kívüli? Mi volt a Misnának az alapelve a Misna végén, hogy akkor számít valami önszántamon kívüli cselekvésnek, és így vagyok köteles áldozatot hozni, hogyha az eleje is, és a vége is önszántamon kívüli. De a misna első esetében mit mond? Eldobtam valamit önszántamon kívül, nem tudtam, hogy szombat van. Mire a levegőben volt ezt, amit oly véj, szombat van? Azt mondja a misna, ha elkapta a kutya, akkor föl vagyok mentve az áldozatozattalom. Miért kell, hogy ez elkapja a kutya? Hogyha már leesett, normálisan, ahogy én elterveztem, de mire leesett, én már nem önszántamon kívüli voltam, hanem már tudtam, hogy mi az ábra, hogy szombat van, akkor is föl kéne, hogy legyek mentve. Szóval itt van egy koherencia probléma a dologgal. Ugye, mert akkor így ez a misna vége, ez a misna harmadik esete. A misna első esete pedig arról szól, hogy eldobtam, itt még sógég, itt eszembe jutott, mondja, ha a kutya elkapta, akkor föl vagyok mentve. De ebből mi tűnik ki? Az, hogy ha viszont a kutya nem kapta volna el, normálba esett volna le, akkor lett volna áldozat. Köteles lennék az áldozatra. Ez egy kutya a végén. Igen. Azt kérdezi a Talmud. Ha nachachájav, abból, hogy a misna úgy fogalmaz az egyes esetben, hogy akkor vagyok fölmentve, hogyha a kutya kapta el. Ebből úgy tűnik, hogy ha nem a kutya kapta el, hanem normálisan esett le, akkor kell, hogy áldozatot hozzak. De miért? Vállalj, niszkál, hát eszembe jutott közben, hogy szombat van, akkor mire leesik, már nem vagyok önszántamon kívüli állapotban, hanem tudom, hogy mi a helyzet. És azt mondta a misna alapelve, hogy akkor számít valami sogégnak, önszántamon kívülinek, hogyha az eleje is, és a vége is önszántamon kívüli. Utnán kolhajovéha tojsz, én a hajovénál csak egy kilasszom összeéfönsgagát, azt tanultuk, hogy akkor válik valaki kötelesi áldozat, hozott arra, hogyha a cselekvésének az eleje is, és a vége is önszántamon kívüli. Amarafkahana széfa asszon le lachta umiszna. Rafkahana egy nagyon szép magyarázattal áll elő. Azt mondja, ez igaz, hogy az önszántamon kívüli dolog, az akkor önszántamon kívüli, hogyha akkor önszántamon kívüli, hogyha az elején és a vége is önszántamon kívüli. Csak hogy a misna harmadik esete, és eleve ez a dobás, ez ugye másképp fogalmazok. Azt mondja, a dobás, akkor valamit eldobok, az nem az, amikor abban a pillanatban normálisan, hogyha eldobtam, ott már az elején és a végén is túl vagyok. Nem tudom visszacsinálni. Tehát itt nem lehet azt mondani, hogy egy normál dobás esetén, ott már amikor kiment a kezemből, ott már nincs tovább vége, annak már vége van. És ezért attól még, hogy nem esett le, attól még ezt nem tekintem úgy, hogy még hátra van a vége. És ezért akkor miről szól a misna harmadik esete, amikor azt mondja, hogy az eleje is és a vége is sogekkel, hogy legyen. Hogyha itt dobásról lenne szó, akkor ez csak abban az esetben, hogyha a kezemhez van kötve az, amit eldobtam. Akkor lehet azt mondani, hogyha egy ilyen jó-jó, igen. Ha kezemhez van kötve, és eldobtam, és vissza tudom húzni, akkor még lehet azt mondani, hogy van eleje a cselekvésnek, és van vége egy dobás esetén. És akkor azt lehet mondani, hogy ha hagytam leesni, úgy, hogy közben eszembe jutott, hogy már szombat van, akkor az eleje önszántamon kívüli volt, a vége nem önszántamon kívüli, akkor föl vagyok mentve. De a kutyás esetben a misnának az első esete, ott nem az, ott az, hogy eszembe jutott, az nem számít. Mert nem az a itt a, már egyszer eldobtam, ott már vége a történetnek. Hanem akkor miért vagyok fölmentve? Egész más miatt. Azért vagyok fölmentve, mert nem úgy landolt, ahogy én azt képzeltem. A kutya kapta el, vagy beleesett a tűzbe, vagy belépett a Jancsi, és elkapta. Akkor ezért lettem fölmentve, nem azért, mert az eleje és a vége nem stimmelt. Azt mondja, a Talmud, ez nagyon szép, nagyon jó, nagyon köszönjük ezt a magyarázatot, csak ezzel van egy kis probléma. Ha tényleg úgy értelmezném a Misna harmadik esetét, hogy a dobás esetén, ez egy olyan dobás, ami a kezemhez van kötve, akkor eleve egy dobás, ami a kezemhez van kötve, az nem tekinthető dobásnak. Mert nem dobtam el, az a kezemhez van kötve. Szóval a Talmud, ez nem dobás. Tehát ez a magyarázat nem egy annyira kóser magyarázat. Azt mondja a Talmud, jó, akkor próbálj meg valami mást. Akkor nem, mondjuk ugyanezt a magyarázatot, de nem azt, hogy ez volt az egyes magyarázat. Legyen egy kettes magyarázat. A kezembehez van kötve, jogos, hogy a dobás, mint szombati munka nem jön létre, vagy eleve nem is aktuális, mert nem releváns, mert a hozzám kötött tárgy, amit eldobok, az nem is dobás. De mi van akkor, hogyha hozzám van kötve, és én eldobtam, és most nem a dobás szombati munkatilalmáról van szó, hanem a sebejtés munkatilalmáról. Én egy jojóval sebet akartam ejteni a szomszéd kutyáján, és eldobtam, de a kezemhez van kötve, tehát még meg visszahúzhatom. Mikor eldobtam, nem tudtam, hogy szombat van, közben eszembe jutott, hogy szombat van, és úgy ejtett volna sebet a kutyám, akkor így az eleje és a vége az nem ugyanabban a státuszban van, mert az eleje az önszántamon kívüli, a vége viszont szándékos. És itt nem mondhatod ezt, hogy a kezemhez kötött az nem dobás, mert most nem is a dobásról beszélek, hanem a sebejtésről. Oké? Okay? Akkor itt a kezemhez van kötve, de sebejtés a tényállás. Miért? A sebejtés is egy szombati munkatilalom. És itt az a lényeg, hogy valami olyan példát mond a harmadik, mi most erről beszélünk, hogy a harmadik esete a Misnának egy olyan példát mond, ahol valamit eldobtam, és van ilyen, hogy eleje és vége. Ó, de hát nem lehet, hát hogy valamit eldobtam, akkor annak már nincs vége. Azt mondja, nem, hozzá van kötve. Ha hozzád van kötve, akkor az nem dobás. Nem a dobás szempontjából, hanem a sebejtés szempontjából. Gábor? Igen. Uh-huh. Az egy másik kérdés most. Az az egyessel kapcsolatos a kérdésed. Itt a hármasnál nem volt az, hogy a kutya elkapja. A hármasnál arról volt szó, hogy simán eldobtam, és az eleje a dobásnak meg, amikor landolt, az más státuszban volt. A hármas, vagy az egyes az, amikor a kutya kapja el. Most, és ott azt mondtuk, hogy föl van mentve. Miért van föl mentve? Szerint a magyarázat szerint. Mert nem úgy landolt, ahogy én képzeltem. De hogyha te direkt az úgy dobtad, akkor nem. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy te eldobtál, és jött egy ismeretlen kutya egyszer csak a semmiből. Előugrott. Szuper kutya. És elkapott valamit, amit te nem úgy gondoltál, hogy lesz. Azt mondja a Talmud, hogy Gönsni Szkáven Lászlósz Habura, akkor magyarázzuk úgy ezt a harmadik esetet, hogy eldobtam, hozzám van kötve, de hát még vissza tudom csinálni, és azért dobtam el, hogy valamin sebet ejtsek, Az eleje és a vége nem ugyanaz a státuszú, mert az elején szándékos volt, a végén viszont önszántamon kívüli. Akkor, és erről van szó, azt mondta, hogy ez se egy jó magyarázat. Ha nem itt ná, tanina, ha zöjreg lász, hogy szhabura, bénbe adom, bénbe behéma, mi niszkár átselői, nász, hogy szhabura, patur. Igen, csak az a gond, azt mondja a Talmud, hogy nem lehet, hogy a misna harmadik esete az a sebejtésről szól, mert ne felejtsük el, hogy az egyes és a hármas között volt egy kettes esete a misnának, és az konkrétan kimondta, hogy a sebejtésnél mi az állás, mi a helyzet. A misna azt mondta, ha valaki eldob valamit, vagy hogy sebetejtsen valakin, amikor eldobta, akkor szándékos volt, amikor szándékon kívüli volt, amikor mire sebetejtett, már szándékos volt, vagy nem szándékos, de tudta, hogy szombat van, akkor föl van mentve. Tehát a kettes már foglalkozott a sebejtéssel. Tehát nem lehet, hogy a hármas megint foglalkozik a sebejtéssel. Ugye volt a misnának egy egyes esete, egy kettes esete, és egy hármas esete. A kettesről eddig nem beszéltünk, de ne felejtsük el, hogy a kettesben ki van mondva, hogy sebejtésről van szó. Tehát akkor a hármas nem lehet, hogy ugyancsak a sebejtésről szól. Tehát akkor ezt a magyarázatot is el kell vessük. Valami új értelmezési keretet kell adnunk az egész misnának. Oké? Akkor próbáljuk meg. Azt mondja a Talmud, el amár rava, be májvír. Azt mondja a Talmud, akkor új magyarázat, a misnának a hármas esete, most már a harmadik magyarázat, az nem a dobásról szól, hanem a vivésről. Viszek valamit a közterületen, elindulok vele. Amikor elindultam vele, akkor nem tudtam, hogy szombat van. Mire lelépem a négy lépést, addig már eszembe jutott, hogy szombat van. Akkor az eleje és a vége nem abban a státuszban történt. Mert az elején nem tudtam, a végén tudtam. Oké? Akkor ez azt jelenti, hogy itt nem dobásról van szó, hanem vivésről. Ugye, mert azt a problémát akartuk föloldani, ne felejtsük el végig, hogy miről van szó. Hogy lehet föloldani a koherencia problémát, ellentétet a hármas és az egyes eset között. A hármasból úgy tűnik, hogy akkor is áll a dobás esetén az eleje és vége felosztás, amikor úgy történik minden, ahogy elképzeltem, hogy landol ott, ahol landol. Az egyesben meg úgy történik, hogy nincs ilyen, hanem csak azért vagyok fölmentve, mert a kutya kapta el, de hogyha landolt volna, akkor hiába a végén már eszemben volt, akkor is kéne, hogy áldozatot hozzak. És erre most akkor azt mondja a hármas eset, nem. Ha dobtam volna, és nincs ez, hogy a kutya elkapja, amit nem terveztem be, akkor hiába jutott eszembe a repülés közben, hogy szombat van, nem érdekes, mert már eldobtam, már nem tudom visszacsinálni. Miről szól a hármas eset? Az nem a dobásról szól, hanem a vivésről. Azt mondja, a Talmud, ez nem jó. Miért? Mert végig az egész misnában a dobásról van szó, akkor nem lehet, hogy egyszer csak a misna végén egyszer csak a vivésről beszél. Ez nem lehet, hogy a vivésről beszéljen. Oké, akkor újra kell. Akkor még egyszer fussunk neki. Elam rave tartik tani. A zöjrek niszkár, mert ákasi adsz, amit jadaj. Inám illői niszkár, ökolta, ákereikolta, kelleve és niszrafa patúr. Még egyszer. Elam rave tartik tani. A zöjrek ben niszkár, sihatszom, mint jadaj, inami loj niszkár. Mert kalta áhenai, kalta kelev. Azt mondja a Talmud, azt mondja Rave. Ez mi volt? Csoda. Csoda. Oké. Azt mondja a Talmud, akkor kezdjük előről. Mondjuk azt mégiscsak, hogy a dobásnál, mert itt az volt az alapkérdés, amikor eldobok valamit, akkor ha már kiment a kezemből, akkor az még a cselekvés, azt mondjam, hogy még a cselekvés vége előtt vagyok, vagy sem? Ez itt tulajdonképpen az alapkérdés. Eddig abból indultunk ki, ha már kiment a kezemből egy normál dobásnál, akkor már vége a cselekvésnek. Most mondjuk újra. Nem. Ha eldobok valamit, akkor is van cselekvés eleje és cselekvés vége. A cselekvés eleje az, amikor eldobtam, a vége, amikor landolt. Ha ez így van, akkor a misna harmadik esete az a sima dobás. Eldobtam úgy, hogy nem tudtam, hogy szombat van. Mire landolt, már tudom, hogy szombat van. Akkor itt azért vagyok ebben az esetben felmentve, mert az eleje és a vége nem ugyanabban a státuszban történt. Mi van ezzel? Az egyes esettel? Ez egy másik eset. Itt meg az a gond, hogy nem úgy landolt, ahogy én gondoltam. Semmi köze ahhoz, hogy... Tehát ebben az esetben, ha végig sogeg volt, az eszembe jutott, nem is igaz. Végig sogeg volt. Csak a kutya kapta el, akkor nem úgy landolt, ahogy én gondoltam, akkor emiatt vagyok fölmentve. Nem a tervezett módon landolt, akkor ezért vagyok föl. Itt azért vagyok fölmentve, mert a hármas esetben azért vagyok fölmentve, mert az eleje meg a vége nem ugyanolyan. Az egyes esetben azért vagyok fölmentve, mert a kutya elkapta, és ezért nem a tervezett módon landolt a történet. Nem ásia már. Ha szúri megszerve hakiktan. A zöi kérve niszka máhesen jatszaszami jadaj, meg kolta áhere is a kolta keleve is a niszra fa patúr. Ha naha hájav, ba medvarim a murim, se hazar ve sokach. Ával loj hazar ve sokach patúr. Kol hájav, ha tojsz, én a hajvát se tétke, azt mondja szépen, és gaga. De Vási még tovább bonyolítja ezt, és ez ugye volt a négyes magyarázatunk, ez volt Ravának a magyarázata. Jön Ravási, már teljesen körbe vástyázzuk ezt a misnát. Ravási azt mondja, hogy ötödik magyarázat. Abban az esetben, miről szól a kutyás eset? A kutyás eset arról szól, hogy mikor eldobtam, nem tudtam, hogy szombat van, akkor repült, eszembe jutott, hogy szombat van, mire a kutya elkapta, megint elfelejtettem, hogy szombat van. Akkor ha nem a kutya kapta volna el, hanem normálisan landolt volna, akkor kellene, hogy hozzak áldozatot, mert az eleje és a vége az ugyanúgy a nem tudás állapotában történt. De mivel a kutya elkapta, ezért hiába a végére a nem tudás állapotába visszakerültem, ennek ellenével nem a tervezett módon landolt, ezért vagyok fölmentve. Akkor a hármas eset az, amikor az elején nem tudtam, a végére, mire landolt, megtudtam. Az egyes eset az, amikor az elején nem tudtam, a végén sem tudtam, csak középen volt egy rövid pár pillanat, amikor tudtam. Komoly demencia lehet ennél, aki ilyen gyorsan felejt és jut eszébe, hogy szombat van. Jó, de vagy nagyon hosszan repül a tárgy, tehát lehet, hogy heteken keresztül repül. Na jó, viccet félretére, tehát az elején tudtam, nem, az elején nem tudtam, közepén tudtam, a végén nem tudtam, normálban ezért kéne, hogy áldozatot hozzak. Itt az egyes esetben csak azért nem kell, hogy áldozatot hozzak, mert... A kutya kapta el, és nem a tervezett módon landolt. De akkor a lényeg az mi, hogy ez szerint az utolsó két magyarázat szerint egy normál dobásnál is, ha az elinduláskor, amikor elrepült a kezemből, nem tudtam, és mire landolt, addigra tudtam, az már úgy tekintető, hogy nem volt végig sogeg, nem ugyanabban a státuszban volt a munkavégzésnek az eleje és a vége, és ezért fel vagyok mentve. Az áldozathozatalanul. Zehaklal. És ugye ezt erősíti meg a misna vége, amikor azt mondja, hogy ez az alapelv. Minden áldozathozatali eset az arról szól, hogy a munkámnak, a munkavégzésnek az eleje is, és a vége is, az sogékban, ugyanabban a tudatállapotban, a nem tudás és a véletlen tudatállapotában történik. Oké. Okay. Megyünk tovább. Ennek kapcsán fogja a Talmud folytatni. Itt már stejámoizbe sajgék, stejámoizbe mézid, stejámoizbe sajgék, ráve amár pator, ráve amár hájaf. A sogég ugye az a önszántamon kívüli. A mézid az a szándékos. Mézid. Oké? Okay? Két, azt mondja, az eset a következő. Ha két lépés, közterületen, Sábesz, két lépés sogégban, két lépés mézidben, két lépés sogégban, akkor mi van? Két vélemény. Mit mond Rab, és ez a két vélemény majdnem két ugyanolyan nevű bölcs. Rabá azt mondja, hogy hájav, hogy kell hozni áldozatot. Rava azt mondja, hogy fel vagyok mentve. Oké? Okay? Most ki fog derülni, hogy valójában nem ugyanarról beszél a két rabbi. Miért? Rába már patúra fülőrában gám, lielda már, énye dielekeci siúr, haszam hú, de kika amár siúra, besége kagamár, ábal halkabő mézid laj. Oké, egy pillanatra most, mielőtt folytatnánk ezzel, érdemes egy kis kitérőt tennünk. Hogy ugrála? Volt egy elvi vita Rabban Gamliel és a bölcsek között. Miről szólt a vita Rabban Gamliel és a bölcsek között? Következőről szólt. Emlékeztek, hogy van egy olyan alaptézis, hogyha valamit én nem... hogy ilyen diamecha lekesz. Hogy a tudatra ébredés az elválaszt. Ugye? Ha én valamit önszántamon kívül csinálok, de közben eszembe jutott, hogy ezt mégse kéne, majd megint csinálok, akkor a köztes tudás az elválaszt. Mit jelent normális, mit jelent az, hogy elválaszt? Mondjuk konkrétan azt jelenti, hogy ilyenkor kétszer követtem el a bűnt. Két áldozatot kell hoznom. Ugye? Ettem egy kis pacalt. Nem tudtam, hogy az pacal. Szóltak, hogy te figyelj, az pacal. Ja? Hoppá, tényleg. De már megint elfelejtettem, hogy az pacal, és megint ettem belőle. Akkor az két pacalevés, és két áldozatot kell hoznom. Ez jelenti azt, hogy a diamecha lekesz. Volt egy vita, akkor, amikor nem erről szól, nem ilyen helyzetben van a tudatra ébredés, hanem egy olyan helyzetben, amikor ettem egy fél pacalt, egy fél mennyiséget, amiért nem kéne, hogy áldozatot hozzak, mert még nincs meg a minimál mennyiség. Egy fél kezájsz, egy fél olivabogyónyi mennyiséget ettem. És közben szóltak, hogy te figyelj, az pacal. Ja? Bocs. Oké. Okay. Majd újra elfelejtettem, hogy pacal, és megint ettem egy kis pacalt. Akkor az a kérdés, hogy az a két pacal, két fél pacal elválasztódik, és ezért nem követtem el olyan bűnt, amire áldozatot kell hozni, vagy nem választódik el. És mit mond, és ha nem választódik el, akkor egybe számoljuk. És ez a két fél pacal, az egy pacal, és kell, hozzak egy áldozatot. Mit mond Rabban Gamliel? Rabban Gamliel azt mondja, hogy énje dialeheci siur. A tudatra ébredés nem választ el a fél mennyiségek között. Mit mondanak a bölcsek? A tudatra ébredés elválaszt a fél mennyiségek között. Tehát elválaszt, nem választ el. Oké? Most, aki akkor rabangam lél esetében, amikor azt mondom, hogy a tudatraébres nem választ el a félmennyiségek között. Ha ettem két fél pacalt, akkor kell, hogy hozzak áldozatot, vagy sem? Ettem két fél pacalt, és közben eszembe jutott, hogy az egy pacal. Tudatára ébredtem, hogy az pacal. Kell, hogy hozzak áldozatot, vagy sem? Egy. Egybe számítódik a két fél, mert nem választ el a tudatra ébredés. A bölcsek szerint, akik szerint elválaszt a tudatra ébredés két fél pacal között, ott nem kell áldozatot hozzak, mert ott a két fél pacal nem számítódik egybe. Oké? Okay? Most látszólag ez az eset, amikor elindultam, a sogék voltam, megtettem egy fél utat, mert ugye a négy lenne az egész. Majd eszembe jutott, majd megint elfelejtettem. Akkor ez a mézid, ez a tudatra ébredés tulajdonképpen. Ugye? Akkor itt is van középen egy tudatra ébredés, és van két fél mennyiség. Ugye? Itt nem két fél pacal van, hanem két fél séta. Ugye négy lépés séta lenne valamivel a kezemben, vagy valamit eldobva. Két lépés lenne két fél mennyiség. Ugye ott a fél pacalnál ez egy fél kezájsz, fél olivabogyó. Itt ez két lépésnyi távolság. Akkor látszólag, mit mondana itt? Ugyanez lenne a vita? Ugye? Ugyanazt mondanák. Hogy Rabangam Liel szerint nem választ el, és ezért köteles vagyok. Bölcsek szerint elválaszt, és ezért nem vagyok köteles. Most mit fog mondani mind a két bölcs? Mind a két bölcs ki fogja magyarázni azt, hogy szerinte ebben az esetben nincs vita Rabangam Liel és a bölcsek között. Mert ez az eset... másmilyen eset, mint amiről Rabangam Liel beszél. Mit mond? Akkor először kezdjük Rábával. Azt mondta Rába. A finúra Rabangam Liel, de amár ennyi déleket szívesor. Haszom, de ki ka gamár si ura besőgeig, ka gamár, aval halkab mézid. Azt mondja Rába, amikor a fél pacalról beszélünk, amikor megettem a második fél pacalt, és ezzel létrejött a mennyiség, akkor megint a nem tudás állapotában voltam. És ezért mondja Rabangam Liel, hogy nem választ el a tudás, a tudatra ébredés a félmennyiségek között. De ez egy másik eset. Miért? Mert itt mikor fejeztem be a mennyiséget? Nem itt, hanem már itt. Nem hat lépés után, hanem négy lépés után. Akkor amikor a tudatra ébredtem, akkor tulajdonképpen itt már volt egy sogég, egy mézid, és még mielőtt újra visszaesnék a sogég állapotába, már befejeztem a mennyiséget. Tehát Rába szerint ebben az esetben is, vagy Rába szerint ebben az esetben, Rabangam Liel szerint is kéne, hogy hozzak áldozatot. És ezért vagyok köteles. Igen ám, csak hogy ez miről szól, ez biztos, hogy amit Rába mond, az nem a dobásról szól, hanem a vivésről. Miért? Mert hogyha a dobásról szólna, ha a dobásról szólna, a dobásnál nem lehet azt mondani, itt mi volt az érve Rábának? Hogy mire leléptem a négy lépés, már befejeztem a teljes mennyiséget. De a dobásnál ez nincs így, mert a dobásnál nem akkor fejezem be a teljes mennyiséget, amikor azt a teljes távolságot megtette a tárgy, hanem amikor leesett a tárgy. Mert a levegővel nem tudok mit csinálni vele. És ezért biztos, hogy Rába a vivésről beszélt. És a vivésnél azt mondta, ha én hat lépésen keresztül vittem valamit, akkor a negyedik lépésnél már befejeztem a teljes mennyiséget. És ezért nem mondhatom azt, hogy itt majd újra visszaesek a nem tudás állapotában, és úgy fejezem be a melachát, mert én már befejeztem a melachát itt, a négy lépés után. Ez Rába. Mit mond Rába? Rába azt mondja, Amar Rav Chayov, a finu le Rabbanon, de Amri Yedi Esedi Alechetzi Siur, haszom hú. Ki? Micsoda? Bocsánat. Ilyen magabiztosan mondtam, de valamit nem elrontottam. Á, igen, jól mondtam. Ugye, Rabban Gamliel szerint, mivel befejeztem, nem, majdnem jó volt. De nagyon érdekes különben, mert a Talmud eredeti szerkesztői is belebonyolódtak, és amikor kezdi, mivel ugyan, majdnem ugyanolyan a neve a két bölcsnek, amikor kezdi mondani, hogy kinek a véleményét fogja mondani, van két zárója, és az egyik zárójában az mondja, hogy Rabba, a másikban az mondja, hogy Rava. Ezért lehet jól összezavarodni. De akkor még egyszer, egy hülyeséget elkövettem, kezdjük előről. Itt Rávának a véleményéről van szó. Miért? Mert hogyha befejeztem, mit mond Rává? Rabban Gamliel azt mondja, hogy nem választ el a normál esetben a tudatra ébredés a két nem tudás állapot között. De, és mivel nem választ el, ezért köteles lennék. Ugye? De ebben az esetben azt mondja ő is, hogy elválaszt. Miért? Mert mire végére jutottam a négynek, már befejeztem a mennyiséget. Ugye? És nincs szükség a további kettőre ahhoz, hogy a mennyiség befejeződjön. Viszont, hogyha a végére jutottam úgy, hogy sogég és mézid, ha csak ennyit néznék, hogy sogég és mézid, akkor föl lennénk mentve. Miért? Mert mit mondtunk, hogy mindig csak akkor vagyok köteles, hogyha az eleje is és a vége is sogég. Ez az, amit rosszul mondtunk a végén. Tehát föl vagyok mentve, Rava szerint ezért vagyok fölmentve, mert még Rabban Gamliel szerint is ebben az esetben föl lennék mentve. Miért? Mert mikor mondja azt Rabban Gamliel, hogy a tudatra ébredés elválaszt, és ezért a két félmennyiség nem számítódik egybe, akkor, amikor tényleg csak úgy fejeződik be, úgy lesz a két félmennyiségből mennyiség, hogy teljesen a végére jutok. De ebben az esetben nem két félmennyiségről, hanem három félmennyiségről beszélek, ezért már itt a sogég, mézid, már itt a végére jutottam, tehát már itt befejeződött a teljes mennyiség, és az eleje és a vége nem ugyanolyan, tehát itt ezért föl vagyok mentve. Tehát, de viszont mindehhez miről van szó? Hogy Rava szerint a vivésről beszélünk. Mit fog mondani Rába? Rába azt mondja, hogy nem. Rába azt mondja, hogy hájov, hogy köteles vagyok. Miért? Mert mikor mondták a bölcsek azt, hogy elválaszt, a filulele a banon, de amni jésid jelekáci sűr, haszom húd, de be jadaj, ával haha, de én be jadaj, laj. Azt mondja a Talmud, ebben az esetben miért mondták a bölcsek általában, hogy elválaszt a tudatra ébredés? Mert van még jelentősége a tudatra ébredésnek. Mert még abba tudom hagyni. Ugye, ettem egy fél pacalt, eszembe jutott, hogy az pacal, szóltak, hogy az pacal. Akkor ez egy lehetőség arra, hogy ne egyek még egy fél pacalt. De amikor eldobtam valamit, akkor nem tudom visszacsinálni. És ezért az eldobásnál nem érdekel, hogy közben volt egy mézid állapot, hogy eldobtam, elindult. Itt nem tudtam, hogy szombat van. Szóltak, hogy szombat van, még mindig a levegőben van. Majd megint elfelejtettem, visszaestem a nem tudás állapotot, és puks, leesett. Akkor kit érdekel, hogy közben eszembe jutott, hogy szóval ott már úgyse tudtam volna csinálni semmit? És ezért ebben az esetben, amikor dobásról van szó, a bölcsek is egyetértenének, hogy nem választ el a tudatra ébredés, tehát köteles vagyok hozni. Akkor itt viszont szerint ebben az esetben a dobásról van szó. Tehát igazából nincs vita Rába és Rava között, csak az egyik szerint a dobásról beszélek, a másik szerint a vivésről. Oké. Utolsó ezzel kapcsolatos szabály következik. Rohamosan fogy az időnk. Amára zarrák vennak a befiak kelevei befiak kipsan hájaf. Visszatérünk az az esethez, hogy eldobtam valamit. És a következőt mondja Rava. Eldobtam valamit. Szóval a kutya szájában landolt, köteles vagyok hozni áldozatot. Szóval Talmud, miről beszélsz? De ha anantnán, mi azt tanultuk a misnában, hogy nem vagy köteles. Kalta, áhér, oly, kalta, kelev, és nisztrafa, patul, mi azt tanultuk, hogy egy ilyen esetben nem vagy köteles hozni áldozatot, hogyha eldobtad és a kutya szájában landolt, hogy nem mondja, hogy eltereszted, akkor nem vagy köteles, akkor hogy mondhattál ilyet? Azt mondja, a Talmud haszom, de lejni szkáven, hachadak, ami káven. Itt van Stieber Gábor esete, hogy az egyik eset az az, amikor azt mondom, hogy nem vagyok köteles, az az, amikor nem terveztem, hogy a kutya szájába landoljon. A másik esete az az, amikor eldobtam a frisbit, és úgy terveztem, hogy a kutya szájába landoljon, és ott is landolt, akkor viszont köteles vagyok. Az a lényeg, hogy hogy terveztem el. Aha. Amarav bibi, bár abája áf annan nám itt a nina, mi is így tanultuk, jés, öjjjel a chila áhász, vagy hájva leárba, ha tajsz. Most arról fog beszélni a Talmud, hogy a szájban vivés, ezek szerint vivés, mert ugye azt mit mond el Rave, hogyha eldobtad a frisbit, és a kutya szájába landolt, az landolásnak számít. Tehát a szájjal való elkapás, az lerakás, hát szájban vinni, az vivés. Mi a helyzet akkor tényleg a szájban vivéssel? Szombaton lehet-e szájban vinni valamit? És azt fogjuk látni, hogy ezek szerint nem. Nem lehet rágózni szombaton az utcán. Mert a szájamban viszek valamit. Most egy nagyon szép tanítást fog mondani a misna. Azt mondja, mi is a következőt tanultuk. Jés öjjel a chila áhász. Van olyan eset, amikor valaki egy evéssel hájva leár bohatajsz, be asom echod. Négy bűnáldozatot kell, hogy hozzon, és egy másik fajta asom bűnáldozatot kell, hogy hozzon. Ugye tanultuk már, hogy kétféle bűnáldozat van. Hátosz és asom. Mi ez a két? Azok összesen ötöt. Miért? Következő szerencsétlen egybeesések lehetségesek. Hát Tome, ha valaki tisztátalan, se Achal Chélev, aki evett egy darab hájat, a háj az nem kóser, ugye a hátsó részén a marhának az inkörüli háj, behun noiszol minem mugdosin, ráadásul ez a háj darab, ez egy áldozatból megmaradt rész, és mindezt Jom Kipurkor csinálta. Mennyi szerencsétlen egybeesés. Akkor, de mi mindent követett el? Először is evett hájat, ami nem kóser. Másodszor evett az áldozatból visszamaradt részt. Harmadszor Jom Kipurkor csinálta mindezt, és negyedszer tisztátalan volt, és úgy evett az áldozatból. Akkor az összesen négy bűn. Rabbi Meir, oly mert... Ja, és igen. És van egy ötödik dolog, hogy... evett az áldozatból. Áldozatból enni is tilos egy egyszerű zsidónak. Nem elég, hogy egy áldozatból megmaradt részt, amit tilos megenni bárkinek. Ugye van egy idősáv, azt mondjuk, hogy lehet enni az áldozatból egy nap, egy éjszaka, egy nap, és ő a harmadik napon evett, az már tilos lenne, de ezen kívül eleve áldozatot is tilos ennie, tehát akkor az már az ötödik. Oké? Azt mondja, Rabbi Meir, mert áfima is a sábesz fejtszőjaibe fív, hájov. Azt mondta Rabbi Meir, én tudok egy hatodik problémát is. Ha mindez még egybeesett azzal is, hogy szombat volt, és kivitt, és ezt úgy ettek, hogy közben ment a közterületen, akkor azzal még a vivés bűnét is el kellett követni. Most jut eszembe, hogy miért kell mondani, hogy szombat volt, Jom Kipur is szombat. Jom Kipurkor is tilos vinni. Lehet, hogy csak úgy érti, hogy... Jom Kipurkor lehet hozni vinni. Jom Kipurkor nem lehet hozni vinni, de a hogyják mondja a Toszfot, hogy azért Rabbi Meir azért ezt mondja, mert Rabbi Meir szerint Jom Kipurkor lehet vinni. Nem ez a halaká, csak Rabbi Meir szerint. De, és ezért ő azt mondja, hogy szombatra esett. De ha nem Rabbi Meir lenne, akkor ez sima Jom Kipurt is lehetne használni. De mindegy, akkor azt mit mond? Hogyha vittem, miközben ettem, az evéssel vittem, az is vivés. Akkor kiderül ebből, hogy az evés az vivés. A közterületen való evés. Amrulaj, én ön minasém. Erre azt mondták a bölcsek, hogy csak egy mellesleg befejezni ezt az idézetet, szóval jó, igazad van, de ez nem ugyanaz az a cselekvés. Minden, amit korábban mondtunk, az evésér volt. Most meg az evés hogyha még egy szempont bejön, hogy a közterületen ette, és közben ment, ezért köteles. De az nem ugyanaz a cselekvés, ott az is benne van, hogy ment közben. Az nem az evés maga, hanem az, hogy igazából, hogy ment, és a szájával vitte. Oké, de bárhogy is legyen, a máj, ha én derekai szalbekák, azt mondtam, oké, de hogy mondhatod azt, hogy a szájban vivés, az vivés? Azt tanultuk, hogy az vivés, amit szokásosan viszek úgy, ahogy vinni kell, ahogy vinni szokták. Nem szoktunk a szájunkban vinni dolgokat. Ele kivendek, ami káve meg sáftoj másfelé makaim. Ha nem, kivendek, ami káve meg sáftoj másfelé makaim, azt mondtam, hogy igazad van. Normál esetben, ha nem lenne a gondolatom, hogy így szeretnék vinni, akkor az nem vivés. De ez esetben arról van szó, hogy úgy arra gondolt, hogy eszem, és közben viszem is. Nem tudom, majd a rágógumit utána otthon kiköpöm. Hogy a nem csak enni akart, hanem vinni is akart. És ugyanígy a kutya esetében, amikor én eldobtam, és ez a kutya a szájával elkapta a frisbit, mivel én úgy terveztem, hogy a szájával fogja elkapni, ezért az mégis letevésnek számít. Annak ellenére általában az emberek nem, meg a dolgokat nem szájjal szokták elkapni. Hadron al-Akhzairek. Befejeztük a 11-es fejezetet. Mindenki föllélegezhet, kicsit hátra lehet dőlni, nem lesz sokkal könnyebb, de egy kicsit könnyebb lesz. 12-es fejezet jön, és most elkezdünk foglalkozni más a 39 tiltott munkából más példákkal. Misna, bojne, káma, jivne, veje, hájó, ha valaki épít, ugye az építés az tilos. Mi az építés minimum mennyisége? Azt mondja, misna, bojne, kolsó, egy egész pici kis építés már építés. Minimális építés is már építés. Mert szállta észre, ha valaki tör, vagy mondják, tehát amikor egy követ így szétversz, törésnek mondják, tör, zúz. Ha valaki zúz, van mákebe páti is, valaki kalapáccsal üt, vagy vésővel üt, vagy fúr, mindezekben az esetekben ez szombatszegésnek számít. Záklá, kala, észre, lakam, láttam, iszkájem ezt. Minden olyan munka, ami építés, vagy fúrás, vagy bármi ilyesmi, amihez nem kell még egy cselekvés ahhoz, hogy megmaradjon, az munkának számít. Ha fúrok egy lyukat, az a lyuk az megmarad, akkor az szombatszegésnek számít. Semmi meg emlélői, mert áfa mákébe kórniszal szádon, be sászmalak a hájabb, nisom szákemelak. Sőt, tovább megy, de semmi meg emlélős, azt mondja, ha valaki az üllőt veri kalapáccsal, a kovács veri az üllőt, akkor annak ellenére, hogy ott nem csinál valami újat, de mivel ezzel előkészíti az üllőt, vagy a kalapácsot valamilyen munkával kapcsolatos dolgot csinál, akkor az is szombatszegésnek számít. Oké, ez volt a misna. Most a Talmud gyorsan próbálja tisztázni az elejét. Mit mond az elején? Hogy az építés, egy egész kis építés is már építés. Kolsaul le májházja, milyen olyan egész kis építés van, ami már valamire jó? Mondjunk már erre egy példát, mondja a Talmud. Amár ami írmia, se kén anni haifer gumolácni abban pértelő tajszon, de kavasza legalább ilyen miskan, se kén tajfer haifer gumolácni abban megtén. Azt mondja a Talmud, mondjuk például egy példát. A szegény embert egy kis lyukat csinál a földben, hogy belerakja a tűit. Az egész kis lyuk kell ahhoz, hogy a tűket elrejtsed. Ugyanígy, ahogy a szentély sátorban is egész kis talizmánokat, vagy kis tokokat csináltak ahhoz, hogy a szőnyegek varrásához használt tűket elrejtsék. Azt mondja, Abája már kivendem és tákej. Lajavdi, nem, ez nem jó példa, mondja Abája, mert a földbe, amikor berakod a tűket, azok rozsdások lesznek. Én szerintem egy másik eset van. Se kéna is a pit putép kiraktán, lisba is a leagdé raktán, de a vassza legalább a miska, ami vás lesz a manimlizba egy rész, és haszra me láhtan, őszín pit putép kiraktán, lisba is a leagdé raktán, azt mondja, mondok egy másikat. A szegény ember nem tud mit főzni, csak valami keveset. Akkor egy egész kicsi kis tűz helyet rak ahhoz, hogy rárakja a kicsi kis edényt, amiben kevés ételt megfőz. Ugyanúgy, ahogy a festék főzésekor a szentélyben, ha úgy látták, hogy nem elfogyott a festék, már csak egy kis festékre van szükség, akkor egész pici tüzet raktak egy egész pici edényben, hogy egész pici festéket főzzenek. Azt mondja, Ravachaban Jákob, már én a nyűzben makim a sírusz. Nagyon szép mondás különben. Azt mondja, Ravachaban Jákob, nincs szegénységnek helye a gazdagság helyén. Ha valaki gazdag, akkor nem szokott ilyen kis dolgokkal vacakolni, azt minden nagyba csinál. És a szentélyben gazdagság volt. A gazdagságot kellett kifejezni. Olyan nem volt, hogy kevés festéket főztek. Ha nem volt elég festék, akkor dur bele, akkor főztek még egy csomó festéket. Én a Niusben makrim a sírus. Szegénységnek nincs helye a gazdagság helyén. Én elvetem ezt. Ela, se kém bála bájsz, és én is, hogy nekem bevirasszaj, beszöjsz majd be tit. De ka vassza legalább ilyen miskön, se kém keresen a flabai dárga, mátik lesz, hogy haver, beszöjsz majd. Azt mondja, nem, én arra gondolok, hogy mikor szoktak egész picit építeni, hogyha van valami, amit ki kell javítani. Egy falon van egy lyuk, akkor azt betömjük. És, hogy mondják? Ezt, hogy mondják? Megipszeljük és gletteljük, ugye? Úgy mondják? Akkor legletteljük a kis mélyedéseket, legletteljük. Ugyanígy a szentélyben, hogyha volt egy gerenda, ami lett egy lyuk, azt ólommal kiöntötték, hogy szép, egyenes és teljes legyen. Ez a kevés építés, a kicsi építés példája. Oké, akkor ezt tisztáztuk. Amár Smuel, amit szádidesz a even. Ennek kapcsán Smuel azt mondta, akkor nézzük meg, amikor építünk, és a téglákat rakjuk egymásra. A téglarakásnak melyik fázisa az, ami már kis építésnek számít? Ami már az építés kategóriájának megfelel? Azt mondta Smuel, elég, ha csak rárakod a követ, a téglát, az már építés. Nem kell csinálni semmit. Mészvei azt mondta, hogy mondtad azt, hogy elég a rárakás? Amikor azt tanultuk egy brájtában, echad a nőszen szelveve, echad a nőszen szetid, a nőszen szetid hája, amikor azt mondja a brájta, hogyha közösen építünk valamit, én fölrakom a téglát, te rárakod a habarcsot, akkor melyikünk az, aki épít? Az, aki rárakta a habarcsot. Magyarul, aki rárakta a téglát, az még nem épít. Akkor hogy mondhatod azt, hogy az is már épít, aki csak rárakta a téglát? Azt mondja Talmud, igen? Akkor mondok neked egy harmadik brájtát. Ule, tamich, én a széferab, jöjszöjj, mert a finu helovei niachal gábé dimensele vanim hájov. Bocsánat, hülyeséget mondtam. Smuel nem azt mondta, hogy rárakja a téglát, hanem elrendezi a téglát. Okay? Smuel azt mondta, aki elrendezi a téglát, az már épít. Azt mondja, de van egy brájt, amik azt mondja, az épít, aki a habarcsot teszi rá. Azt mondja, de mondok neked egy harmadikat. Van egy olyan brájt, ami azt mondja, hogy csak rárakod a téglát, mert az is épít. Akkor döntsük már, hogy melyik. Az, amelyik rárak, az, amelyik elrendez, vagy az, amelyik habarcsot is tesz rá. Nagyon szép magyarázatot mond a Talmud, azt mondja, attól függ. Van három sor tégla. A legalján az, aki elrendez. Miért? Mert berakod a téglát, egy kicsit ott a legalsó sor téglánál kell egy kis alapot csinálni, kicsit el kell rendezni, az az, aki alapot rak. A következő sorok az az, hogy rárakod, és a habarcsot is rárakod. És a legfelső sor az csak, hogy rárakod. Nem kell rendezni, mert az a legfelső sor. És erről a három dologról szólt a három brájta, és mind a három brájtának igaza van. Oké. Okay. Következő, azt mondtuk, amely szátesz, aki nem törést mondtunk, hanem zúz. Aki zúzza a követ. Mi a probléma a kőzúzással? Az melyik a 39 munkatípusból melyiknek felel meg? Mert szátész misum máj hájav rá van már misum bajnös múlam, mert már keve párt is. Ráv szerint az az építésnek a munkája, Smuel szerint az utolsó kalapácsütés munkája. Emlékeztek, hogy az utolsó kalapácsütés, ami az utolsó előtti volt a 39-ből, az, amikor valamilyen munkát befejezek. Az utolsó ütés, amit rárakok, ha befejeztem, ezáltal vált befejezetté a munka, akkor az egy szombati munkaszegés. Ráv azt mondja, hogy a kő zúzása az építés. Miért? Mert mindig az építés előtt az építő anyagot hozom létre azzal, hogy zúzom a követ. És kisebb köveket csinálok, amiből majd lehet építeni. Smuel azt mondja, hogy nem. Itt az előkészítésnek a vége van, és ezért Mákeve Pát is ez az utolsó kalapácsütéshez tartozik. Ez az első vitájuk. Következő vita. Ha össze nekem belúlsatán a galim, rá van már misumba én, és molam misumba Mákeve Pát is. Mivel akkor, ha valakinek van egy csirkeolja, és a csirkeolon csinál egy lyukat, az mi miatt szombatszegés? Ugyanígy Ráva azt mondja, hogy az építés miatt, az építésnek számít. Smuel azt mondja, hogy az utolsó kalapácsütés, mert ezzel fejeztem be a csirkeolot, legyen egy lyuk, kimenjen a levegő, és ne halljanak, ne dögöljenek meg a csirkék a saját bűzükben. Tényleg ezt mondja a kommentátor, hogy ezért kell lyukat csinálnia. Nem, még nem volt dolgom csirkeollal, de ezt megtudtam. Ájl sufta be kufna de mara, és az utolsó eset, amiben vitatkoznak, amikor a kapának a nyelét, azt defixálom a kapának a fejébe. Beraktam a nyelet, és mellé rakok, ékelem. Köszönöm szépen. Még jó, hogy itt vannak szakemberek. Szóval ékelem a kapa nyelét a kapa fejébe. Miért tilos ez? Ugyanígy, Ráva már misum bajn. Ráv szerint ez építés, és Smuel amár misum mákebe pátis. Smuel szerint pedig az utolsó kalapácsütés. Emlékeztek, azt mondtuk az áramnál is. Akkor fölkapcsolom a villanyt. Ugyanez a vita ott is van. Egyik vélemény szerint azért tilos fölkapcsolni a villanyt, mert ezzel építek egy áramkört. A másikkal pedig vélemény szerint pedig azért, mert az utolsó kalapácsütés, mert befejezem az áramkört. Most hagyjuk egy pillanatra az áram használatot. Térjünk vissza erre a három esetre. Talmud azt kérdezi, miért kell mind a három esetet említeni? Miért van szükség mind a három esetnek, hogy elég lett volna egynél elmondják, hogy szerintük ez építés, szerintem meg utolsó kalapácsütés. Azt mondja, hogy szriha. De ilyasmi nekem májszom be híka, már rám isom, de derek binyem be káh, vala össze nekem benul seltán a galin, de én derek binyem be káh, én majd elén és muet. Azt mondja, azért kellett mondani, mert hogy ha csak a kőzúzásról lett volna szó, akkor azt mondtam, hogy Ráv azért mondta a kőzúzásra, hogy építés, mert ez az építés folyamatának a része, hogy követzúzok az építéshez. De amikor a csirkeorról van szó, az nem az építés, hogy csinálok egy lyukat. És ezért kellett mondani, hogy még a csirkeépítés, a csirkelól, csirkeol lyukvágásra is ő azt mondja, hogy építés. És hogyha csak erről a két esetről lett volna szó, és nem lett volna szó a harmadik esetről. De ilyesmi innen behalve, hallaka már rám is, de damile binyen, de avdilá virával, a sufta, de kupna, de marva, indelek binyen, de káh, éma, mojnél és muél. És hogyha csak az első kettőt, tehát a kőzúzás és a csirkeol lyukvágás lett volna, de nem említették volna a harmadik esetet, amikor a kapát kiékeltem, akkor azt mondhattuk volna, hogy csak az első két esetben mondja, hogy bojne, hogy az építésnek számít, de nem a harmadik esetben, mert mind az első két eset az mégis ilyen építésszerű. Mert a csirkeolnál is ott van valami építmény, és azzal babrálok. De egy kapanyél az nem építés, és ezért kellett mondani, hogy még a kapanyélnél is azt mondja, hogy építés. Magyarul Ráv szerint az építés nem korlátozódik egy építményre. Az bármilyen szerkezetnek a létrehozása. És ugyanígy fordítva, ilyesmiből halkamás múlvába, hának tárta éme majd elére a cicha, és ugyanígy fordítva, csak a harmadik esetet mondta volna, akkor azt mondtuk volna, hogy csak Ráv csak abban az esetben a kapanyélnél mondaná, hogy az utolsó kalapácsütés, az első kettőnél egyetértene, hogy az építés. Egyszer megkérdezte Ráv Natán, Ráv Jöjhanán, mondd, a kőzúzás az melyik szombati munkakategória, és erre mutatta neki, így csinált. És ebből tudta, hogy ez a utolsó kalapácsütés. Ha anant nánam szátejszva mákebe pát is. Erre azt mondja neki, na jó, de a mi misnánkban van egy felsorolás, és a misnánk úgy hangzik, hogy aki követzúz, és aki utolsó kalapács, és aki kalapáccsal üt. És van egy és a kettő között, akkor a közúzás az mégsem kalapácsütés. Azt mondja, igen, szerintünk nem így van a misna. A misna nem úgy van, hogy és, hanem az ést ki kell hagyni. Aki követzúz, az utolsó kalapácsütés. És akkor így ezt is megoldottuk. Köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet, mindenkinek egy gyönyörű napot kívánunk, holnap reggel folytatjuk.